Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Megnyugtatónak nevezte a hazai időjárási helyzetet a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Jelezte, az országban nincs lezárt főbb út, sem megközelíthetetlen település. Közölte, a betegellátás zavartalan, folyamatosan takarítják el a havat és síkosságmentesítik az utakat. A vasúti és buszközlekedésben késések ugyan vannak, de minden járat működik, a légi közlekedés zavartalan. Gulyás Gergely hozzátette, kellő számú hely áll rendelkezésre mindenütt a hajléktalanok elhelyezésére. Részben a lakosság mindennapi tapasztalatai alapján megváltozott a nemzetállamok hozzáállása a migrációhoz. Jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György felidézte, 2015-ben voltak, akik úgy gondolták, hogy nagyon jó, hogy jönnek a migránsok, mert az érkező, magasan képzett bevándorlók megoldják a munkaerő problémákat. A Tisza párt részéről ilyen vélemény Magyarországon is újra elhangzott, mondta, hozzátette. Ezen rendkívül módon csodálkozott, mert egész Európa tudja, hogy ez nem így van. A változást a lakosság által a mindennapokban tapasztalt negatívumok okozták, közölte a főtanácsadó. A télies időjárással összefüggésben szerdán 66 tűzoltáshoz és műszaki mentést igénylő esethez vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai. A katasztrófavédelem azt közölte honlapján, hogy szerda 4 óra és csütörtök 4 óra között még mindig többször riasztották káreset miatt a tűzoltókat, mint az év ezen időszakában megszokott. Tavaly januárban átlagosan 57%-kal kevesebb beavatkozásuk volt a tűzoltó egységeknek. Azoknak az anyáknak, akik egyidejűleg több kedvezményre is jogosultak, a Nemzeti Adó és Vámhivatal létrehozta az Anyácska elnevezésű nyomtatványt. Jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs közölte, a nyomtatvány lehetővé teszi, hogy a több gyermekes édesanyák egyetlen nyilatkozaton érvényesíthessék az anyák kedvezményeit és a családi adókedvezményt is. A kormány február elején 100 milliárd forintos lakossági energiatárolói programot indít. A pályázati feltételek csütörtöktől érhetők el. Háztartásonként 2,5 millió forintos támogatás kapható, és ehhez egy mindössze 2,5 oldalas űrlapot kell kitölteni. A cél, hogy a már megtermelt, azonban jelenleg elvesző napenergiát el lehessen tárolni, csökkentve ezzel a háztartások kiszolgáltatottságát és a villamosenergia rendszer terhelését. Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint villamosenergia tárolásért felelős kormánybiztos az Indexnek azt mondta, az ország, amely most megoldja az energiatárolást, a 2030-as évek nyertese lesz. Hozzátette, az érdeklődők az otthonenergiatároló.gov.hu oldalon tájékozódhatnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 3474-en léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország döntő részén borult párás, több helyen tartósan ködös időre számíthatunk. Délnyugaton ugyanakkor kevesebb felhő valószínű. Ónos szitálás bármikor előfordulhat, majd késő délutántól egyre több felé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék. Az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebre inkább eső valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben mínusz 3 és plusz 2 fok között változik. Késő estére mínusz 4 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A lélek útjain.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondót, Domán Vivient hallják. Mai műsorunk első részében a vak Bartimeus meggyógyításáról hallanak, majd egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Bolberic Pál teológus egyetemi tanár lelkinaplója alapján állított össze szerdahelyi Csongor. Most Pém Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébánost, teológiai tanárt hallják.
A hitből fakadó gyógyulásnak a legkonkrétabb eseteiről, tehát amikor Jézus a lehető legkonkrétabban gyógyít, eddig még nem esett szó, és ezért ma egy ilyen gyógyítást, egy nagyon egyszerű és rövidre fogott beszámolót elmélkednénk végig, amikor Jézus egy beteg embert, egészen pontosan a vak Bartimeust meggyógyítja. De itt is érdemes egy kicsit messzebbről indulnunk, mert amikor Jézus a fizikai rosszal, a betegséggel találkozik, akkor nagyon egyszerűen reagál. A betegeket meggyógyítja, rokkantakat, hátrányos helyzetűeket, visszahelyezi a társadalomba, közösségbe, reintegrálja. Tehát az evangéliumokban nem találunk semmi olyasmit, hogy Jézus egyrészt a betegségekre adott volna magyarázatot, bármiféle magyarázatot. Sőt, arról sem hallunk, hogy ő bármiféle aszketikus, morális megközelítést alkalmazott volna, hogy fogadd el, ajánld fel. Jézus beszél arról, hogy mindenkinek hordoznia kell a keresztjét, aki a nyomában jár, de betegségekkel kapcsolatosan nem ez a megközelítés található nála. Sőt, csak a béna meggyógyításánál kapcsolják össze a szinoptikus evangéliumok a bűnök bocsánatát a gyógyulással. Van néhány ilyen eset az evangéliumokban, de van olyan, ahol Jézus határozottan tiltakozik az ellen, hogy a bűnt és a betegséget összekapcsolják. Pedig ezt a korabeli zsidó meggyőződés ugyancsak vallotta. Tehát a betegekhez való viszonya az egy sajátos és egyértelmű viszony. És ráadásul a gyógyítás nála nem pusztán a testi betegségtől való megszabadítás, mindig sokkal összetettebb, mindig sokkal mélyebb. Nála mindig egy személyes kapcsolat keretében, egy dialóguson keresztül történik meg a gyógyulás. A személlyel veszi fel a kapcsolatot, ami mindig egy szellemi kapcsolat. Tehát a másik egyediségének a figyelembe vételével és a tiszteletével, vagy ezen keresztül történik a gyógyulás. Tehát a testi, a pszichés és a szellemi dimenzió, az emberség egésze kerül a figyelem középpontjába, az egész embert próbálja Jézus megérinteni, éppen azzal, hogy párbeszédbe elegyedik vele, minden gyógyítása egy ilyen dialóguson keresztül történik, és ez ma is így van. A Jézussal való dialóguson keresztül történik mindenfajta gyógyítás, minden hitből fakadó evangéliumi értelembe vett gyógyítás. Na most, Jézus tehát amikor gyógyít, akkor nem csak a testet gyógyítja, hanem az embernek egész kapcsolatrendszerét. És ezt nagyon könnyen tetten érhetjük mi is, hogy amikor betegek vagyunk, akkor beszűkülnek a kapcsolataink. Beszűkülünk mi magunk is. A testi betegségnek a következménye egy olyan típusú kapcsolat nélküliség, amitől néha lehet, hogy az ember jobban szenved, mint magától a testi betegségnek a tüneteitől. Tehát Jézusnál mindig hangsúlyos az, hogy amikor gyógyít, testi betegséget gyógyít, akkor ezzel visszahelyezi az embert az emberi kapcsolatok eleven rendszerébe. És ezzel egyfajta szabadságot is visszaad, nem csak fizikailag újra kitágul a mozgástere, hanem éppen a kapcsolati oldalról tekintve az emberi méltóságnak a visszaadásáról is van szó. Mindig gyógyítás és reintegrálás. Tehát Jézus gyógyításaiban valaki így fogalmazott, hogy a kapcsolatoknak a dimenziója, az emberi kapcsolatoknak a dimenziója az nagyon fontos. Az központi szerepet kap. Ráadásul ugye hajlamosak vagyunk Jézust is elhelyezni a többi csodadoktornak a szintjén, ahol ugye pusztán a gyógyulás van a figyelem középpontjában, és valamiféle rendkívüli képesség. Jézusnál ez nem ilyen olcsó dolog, egy szimbolikus cseréről van szó. Ez majd csak az evangéliumok végén derül ki, amikor Jézus úgy értelmezi a maga hivatását és teljesíti be, hogy ezeknek a betegeknek többek között most ugye a vak Bartimeusnak is a betegségét és a vakságát magára vette. És aztán felviszi a keresztre. Ennek a bezártságnak, ennek a testi szenvedésnek, lelki, szellemi szenvedésnek a következményeit mind magára veszi és hordozza és viszi a kereszten és elszenvedi. A Getsemáni kertnek a sötétsége az a vak Bartimeusnak a sötétsége is, meg az összes többinek, akiket meggyógyított a vakságukból. A keresztre felvitt bűnök, azok az én bűneim, meg másoknak a bűnei is. Tehát nem egy olcsó gyógyításról van itt szó, hanem adja a maga épségét ebben a találkozásban, és átveszi a betegnek a betegségét és a terheltségét. Hogyha most megnézzük ezt a említett evangéliumi szakaszt, akkor látni fogjuk, hogy bármilyen rövid és tömör ez a beszámoló, mégiscsak megvannak a maga lépései, megvan a maga logikája ennek a párbeszédnek. Hallgassuk meg tehát Márk evangéliumának a 10. fejezetéből a 46. verssel kezdődő szakaszt. Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jézus Jerikóba tanítványaival és nagy sokassággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. Amint meghallotta, hogy a názareti Jézus, az elkezdett kiáltozni: Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Sokan leintették őt, hogy hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj föl, hív téged! Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá. Jézus megszólította és megkérdezte: mit akarsz, mit cselekedjek neked? A vak azt felelte neki: Mester, hogy lássak. Jézus erre azt mondta neki: menj, a hited meggyógyított téged. Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton. Ez tehát a gyógyításnak ez a rövid története, amint már is meg tudunk róla győződni, vagy meg tudtunk róla győződni, egy párbeszéd keretében megvalósult gyógyulás. És itt is látjuk ezeket a lépéseket, amik valószínűleg minden egyes gyógyulás esetében lényegesek. Az első lépés, amikor kiált Bartimeus. Tehát ez a kiáltás, ez nem egy kellemes dolog a környezete számára, a környezetet csitítja, zavart okoz. Felvállalni a problémánkat, kimondani a problémánkat, kérni, az nagyon sokszor zavart okoz. A magunk számára is sokszor. Szégyeljük a problémáinkat, a bajainkat, a rászorultságunkat, és néha a környezetünk is úgy érzi, hogy ha túlzottan felvállaljuk a problémáinkat, a bajainkat, akkor az ő békéjüket is veszélyeztetjük. Bartimeus első lépésként kiállt. Kiállt mégpedig Jézushoz. Ez már egy előzetes hitet feltételez, de ez az előzetes hit, a kiáltáskor meglévő hit, ez még valószínűleg kevés. De minden esetre felvállalja maga helyzetét és rászorultságát. Aztán jön a második lépés, ez pedig Jézus részéről a hívás. Jézus meghallja ezt a kiáltást, és hívja, ami egy kicsit meglepő. Azért meglepő, mert ha Jézus látja, hogy itt egy vakról van szó, akkor mi nem Jézus megy oda hozzá? Miért kell ennek a szerencsétlen embernek még vakon oda botorkálni Jézushoz? Jézusnál ez a tapintatlanság nem jellemző. Ha mégis hívja és neki kell oda mennie, akkor valószínűleg Bartimeusnak a hit sötétjében megtett lépései valószínűleg fontosak abból a szempontból, hogy ez a bizalom, ami majd a később olyan hangsúlyos lesz. A hit, amiből fakadt az ő gyógyulása, ennek a növekedése szempontjából valószínűleg nagyon fontos. A hit sötétjében megtett lépések, ezek erősítik a hitet. Aztán jön a harmadik lépés, itt viszont már a környezet. Azt mondja neki, bízzál, téged hív. Tehát, minthogyha hangsúlyos lenne az is, hogy a környezet, azok, akik ott vannak, azok is segítenek. Akik felvállalják, akik nem csitítanak, hanem felvállalják a mi problémáinkat, annak a feszültségét. Azok hozzá tudnak járulni a bizalomnak és a hitnek a növekedéséhez. Tehát ez a bízzál, amikor a többiek segítik, ez megint csak a hit megerősítését szolgálja. A már meglévő, de megerősödésre szoruló hitnek a gyarapodása. Aztán jön a negyedik lépés, amikor felugrik és ledobja a köpenyét. Azért ez a köpeny a korabeli viszonyok között ez egy értékes dolog volt. Utána vakon keresgélni és megtalálni egy ilyen tömegben újra köpenyt, ha mégse történt volna semmi. Ezért nem egy egyszerű dolog, tehát ez is a bizalomnak a jele, elengedni, elhagyni. A gyógyításnak ez a negyedik lépése az az elengedés, ami valamiféle biztonságot, amit jelképez ez a köpeny. Biztonságot elengedni, és ennek a bizalomnövelő hatása. Úgy tűnik, hogy ez is lényeges. És akkor jön a konkrét találkozás, ahol Jézus egy kérdést, nagyon egyszerű kérdést tesz fel. Mit akarsz? És általában ez a probléma. Az embereknek a többsége, mintha nem tudná, hogy mit akar igazából. Találkoztam mindenféle szempontból beteg emberekkel, és csodálkozva tapasztaltam, hogy sokuknál a gyógyulásnak a vágya és a szándéka mellett ott volt a gyógyulástól való félelem is. Különösen akkor, hogyha egy hosszabb ideje tartó betegségről van szó, amire már berendezkedtek, aminek megvoltak a kellemetlenségei, fájdalmai és különféle következményei. De mégiscsak hozzászokott, mégiscsak egy ismerős világ volt számára. Mi lesz, ha meggyógyul? Egy új világ, egy új közeg, új kihívások. Tehát érdekes módon amennyire akarta a gyógyulást, annyira nem akarta. És ezért fontos ez a kérdés, ezen keresztül értem meg ennek a kérdésnek a lényegét, hogy mit akarsz. Nagyon fontos tudni az embernek, hogy mit akar. Tartósan nem tudja az ember akarni csak az igazán jót. Tartósan, igazán és hullámzás nélkül, vagy többé-kevésbé hullámzás nélkül, csak azt a jót tudja az ember akarni, ami megérlelődött benne, tehát valahol a lényének a mélyéből fakad, és nem idegen tőle, nem rossz számára, hanem tényleg jó. És ezért itt egy központi kérdés, hogy mit akarsz. Mi az, amit igazán akarsz? És akkor itt jön a válasz. Válaszol Bartimeus, hogy lássak. Ő régóta tudja, hogy mit akar. Egyértelműen tudja. És ez a kifejezés, ez az anablepo, amellyel a görög eredetiben elhangzik, ez az akarat, amit akar, ez nem csak egyszerűen annyit jelent, hogy lássak, hanem hogy felpillantsak, felnézzek, hogy feltekintsek. Több ez, mint egyszerűen látni, itten horizontálisan tájékozódni, tudni. Ugye felfelé nézni, ez azt jelenti, a bibliai szimbólumoknak a világában, hogy Isten felé tekinteni. Ez a vakság az Istennel való kapcsolatában is egy akadály. Nem látja Isten teremtett világát, és az embernek viszont nagyon fontos látni az Istennek szép teremtett világát, ami az Istennel való kapcsolatnak egy fontos eszköze. Nem biztos, hogy mindenkinél egyforma mértékben, de látni a teremtett világ szépségeit, tudni az Istent dicsérni az ő teremtményeiért, ilyen módon felpillantani. Érződik, hogy a testi látás, a horizontális látás, a fölfelé látás, ez szorosan összefügg. Egy nagy-nagy mélységet érint meg ez az egyszerű kifejezés, hogy látni, felnézni az égre, és szellemi módon is látni. A testi látás és a szellemünknek a látása. Egy mély hit, az szorosan összefügg. Az ő esetében, Bartimeus esetében mindenképpen. Tehát tulajdonképpen nem is lehet eldönteni, hogy mi a fontosabb. Mi a fontosabb a kettő közül. Az, hogy a szó legteljesebb és legmélyebb értelmében szellemileg lásson, azaz tényleg tudjon hinni. Vagy a testi látás. Itt a kettő szorosan összefügg. Látni akar. És elhangzik. A hatodik lépésben elhangzik Jézusnak a szava, amivel kijelenti, menj, a hited meggyógyított. Ez egy érdekes dolog. A hite, vak Bartimeusnak a hite gyógyította meg őt. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy ő, mármint Jézus gyógyította meg, hanem a vak Bartimeus hitét teszi meg itt a gyógyulás okává. Mintha Jézus csak asszisztált volna. Jézus nélkül nem megy végbe ez a gyógyulás. De mégis hangsúlyosan Bartimeus hitéről van itt szó, amit láttunk, hogy lépésről lépésre növekednie kellett. Különféle lépésekben, kihívások közepette ennek a hitnek, még ott is ebben a találkozásban is gyarapodnia kellett, és megszületett ez a hit. Mit értsünk ez alatt? Valószínűleg, és talán ez nem túlzottan, csak egy ilyen egyéni elképzelés. Valószínűleg az Isten az emberbe eredetileg öngyógyító mechanizmusoknak a sokasságát teremtette bele. És valószínűleg Jézus nem tesz mást, mint amikor az embert visszavezeti az ő szeretetével és jelenlétével önmaga igazi mélységeihez. Amikor az önazonosságnak ezek a pillanatai Jézus segítségével megvalósulnak, akkor az önmagától elidegenedett, sebzett, bűnös, beteg ember valahogy egy pillanatra ebbe az állapotba kerül, ahol az öngyógyításnak ezek az Isten által eleve ajándékozott mechanizmusai működésbe jönnek. És akkor már is nem arról van szó, hogy a csodákkal Isten valami kivételt tenne. A teremtett világnak a rendjét egy pillanatra felfüggeszti, amit ő maga hozott létre, és valami rendkívülit tesz. Hanem akkor igenis ennek a teremtett világnak az eredeti Isten által akart és az emberi szabadság által eltorzított rendjét érvényesíti. Éppen a hit által. És talán pontosan ezért van arról szó, hogy a hited gyógyított meg téged. És a hetedik lépésben pedig, halljuk az evangélistát, kijelenti, beteljesült. Innentől fogva lát. Nem csak testi értelemben, testi gyógyuláson keresztül, itt a léleknek, a pszichének és a szellemnek a gyógyulása is megtörtént. Már felpillant, és az első pillantása ennek a gyógyultnak Jézus maga, Jézust látja.
Pém Gilbert Antal miskolcvasgyári plébánost, teológiai tanárt hallották a vak Bartimeus meggyógyításáról.
Az engedelmesség iskolája címe jelent meg, a kispap Bolberic Pál naplója, lelki naplója, amit a szemináriumban vezetett, Esztergomban és Budapesten. A kötet szerkesztője Szerdahelyi Csongor. Hogy került elő maga a napló?
Rejtélyes a története a naplónak. Egy kis kézírásos füzet a napló, amelyet Bolberic Pál öccse, Bolberic Henrik, aki a hagyatékot gondozza, találta meg. Bolberic Pál Posaréti úti lakásában, a cipős szekrényben, egy cipős doboz tetején találta meg. És hát ilyen kis bolha betűkkel kézírásos napló volt. Az öcs felesége annyira érdekelte őket, hogy mi is ez, legépelte. Betisztázta a naplót, és utána megkeresett engem Bolberic Henrik. Én őt régóta ismerem, Bolberic Pál közeli barátom, hitoktatóm volt még a Szent Irányási plébánián, és az öccsel, Henrikkel, aki már szintén egy javakorabeli ember, együtt közöztöztettük még 73-ban Bolberic Pált, amikor Esztergomba kinevezték teológiai tanárnak a Szent Imrevárosi plébániáról. Hurcol láztuk föl, azóta ismerem Henriket, egy építészmérnök egyébként, nyugalmazott most már, de mindegy, ő találta meg, és ő keresett meg, hogy mit lehetne ebben csinálni ebben a naplóval. Átolvastam, konzultáltam különböző kortárs atyákkal, Bolberic kortársaival, és végül is született egy olyan kötet, ami egyrészt tartalmazza azt a naplót, amelyet Bolberic Pál 63 és 67 között nagyjából vezetett. Esztergomban kezdődik, és a központi szemlében folytatódik ez a napi, szinte napi bejegyzés. És utána megkerestem, és a kötetben olvasható számos egykori kispaptárs visszaemlékezése az esztergomi szemináriumra, Bolberic Pálra, így Berg Miklós, Bajzát Ferenc, Kozma Imre atya, és még két-három atyát megszólítottam, és örömmel vállalták. Tehát végül is akkor a 60-as évek első fele, nagyjából a második vatikáni zsinat ideje ez, illetve a magyar vatikáni tárgyalásoknak is az időszaka, amikor kezdett kicsit enyhülni az a szorítás az egyházon, ami az 50-es években nagyon jellemző volt, és hát 56 után is egy pár évig. De Bolberic Pál ezben a naplóban egyébként nem a közügyekkel foglalkozik, hanem egy lelki napló ez. A napi szemináriumi elmélkedések, amelyeket általában a spirituális szokott tartani, vagy valamelyik teológiai tanár, azoknak az elmélkedési szempontok kapcsán fejti ki a gondolatait csak saját magának tulajdonképpen.
Akkor ez egy punktás füzet.
Ez egy punktás füzet, igen, és hát látszik benne az a készülődés a hivatásra, a küzdelem, őszinte küzdelem a saját gyengeségeivel, hiúsággal, engedelmesség probléma, cölibátus kérdése is sokat előkerül, tehát beletekinthetünk tulajdonképpen abba a folyamatba, amely a kispap nevelése során végbe megy egy adott személyben. Tehát egy nagyon izgalmas olvasmány, és mondom, ezek teszik még külön érdekessé, hogy a kortársak mind elolvasták a naplót, odaadtam nekik, és reflektálnak rá, hogy a Bajcsi Lajos, ő is emlékezik még rá, volt törököri plébános, nyugalmazott most már ő is, ez az egész korosztály, és megrajzolódik a 60-as évek magyar egyháza, egy vidéki szeminárium élete általuk.
Akkor ez nem csak egy lelki napló.
Több, mint lelki napló, már olyan értemben, hogy arra tettem kísérletet ebben a könyvben, hogy beleéljük magunkat, hogy milyen volt az élet, a kispapok szemináriumi élményei mik voltak. Nagyon helyszűkében éltek, sokan voltak egy hálóba, a stúdiumterembe is, de mindenki úgy emlékszik vissza, hogy gyönyörű volt. Sokan voltak, 70-80 kispap volt abban az időben, abban az épületben, ami nem szemináriumnak épült, hanem egy kiürített apácakolostorba működött. Ideiglenesen az esztergomi szeminárium, fehérvári, meg más egyházmegyés kispapokkal is földúsulva, nem csak esztergomi egyházmegye, mert a nagy szemináriumot, ami 100 főre épült, azt elvették, és katonai orosz, először magyar, aztán orosz célokra szolgált most ez az Adalberti. Szóval átélhetővé válik az akkor lelki értelemben is, meg közéleti szempontból is. Egy jól sikerült kötet, büszke vagyok rá.
Azért arra térjünk rá, hogy ez egy magánnapló, ugye nem a nagy közönségnek, vagy a szűk ismerősi körének szánta Bolberic Pál. Egy ilyet kiadok, át kell néznem, meg kell rostálnom, hogy nehogy valami olyan maradjon benne, ami tényleg indiszkréció.
Igen, nem volt benne ilyen. A jogtulajdonos, az örökös, az öcs, Bolberic Henrik, tehát az ő szándéka szerint történt a kiadás, végigkövette a folyamatot, és őt, ő is visszaemlékszik azokra a látogatásokra, öcsként az édesanyjával, hogy mentek föl látogatni őket, tehát ő is visszaemlékszik erre a korra. Nagyon érdekes, Bolberic Pálnak volt egy unokatestvér, aki szintén kispap volt abban az időben, közismert személy, Csordás Őrs, és a két anyuka, Bolberic Pál édesanyja meg a Csordás Őrs édesanyja voltak nagyon közeli rokonok, most ezt nem tudom, hogy testvérek voltak-e, vagy ők is unokatestvérek voltak. Lényeg az, hogy jobb módú volt a Csordás Őrs család, és ők mindig tudtak busszal menni Esztergomba, és ami egy hónap egyszer lehetett látogatni menni, a Bolbericék meg csak vonattal tudtak menni, ami messzebb állt meg, és sose értek oda a látogatás napján egy adott vasárnap arra a misére, arra a konvent misére, ahol a kispapok szolgáltak, mindig lekésték a misét a Bolbericék, és ott volt egy kis feszültség a két család között. között ezért, hogy a bezzeg a csordásék azok ott vannak a misén. Szóval ilyen kedvesen kijönnek ilyen részletek is abból a visszaemlékezés sorozatból, amely a kötetben benne van.
A második vatikáni zsinat minden szempontból, vagy legalábbis sok szempontból újat hozott, vagy próbált hozni az egyház életébe, akár a kispapok életébe is. Hogyan jön ki ez a naplóból?
Hát a naplóból közvetlenül nem jön ki, de a korrajzból kiderült. Tehát a fiatal Nyíri Tamás már akkor ott tanít Esztergomban, aztán ő is fölkerül a Hittudományi Akadémiára tanítani. Tehát a kispapok is és a tanárok is nyitottan és nagy érdeklődéssel, ez kiderül a naplóból, figyelik az eseményeket, ami Rómában zajlik, de maga a napló csak érintőlegesen foglalkozik azokkal az eseményekkel, mert tényleg egy ilyen önvizsgálat, önnevelő céllal írodott a napló, inkább a többi megszólalóval, visszaemlékezővel. Értékeltük azt, hogy egy-egy teológiai tanár, hogy viszonyult a zsinati folyamathoz, és hogy szivárgott be nehéz körülmények között a hír a különböző új enciklikák meg zsinati megnyilatkozásokról.
A recenzióban azt olvastam, hogy a lelki irodalom gyöngyszeme ez a kötet. Bolveric Pál, mint filozófus él elsősorban azok emlékezetében, akik ismerték, méghozzá egy elég szigorú tanárként, aki tanított civileket, kispapokat egyaránt. Hogyan összenáll a lelkiségi író meg a filozófus?
Nagyon érdekes, az öcs mondja el, vagy fogalmazza meg ezt legplasztikusabban, tehát egy nagyon tehetséges, jó fellépésű, jó svádájú, híres szónokká vált Bolberic Pál az idők folyamán, tanárként rettegett tanár volt sokak szemében. Egyszerre volt benne egy világfi, és egy nagyon szemérmes, küszködő, jóra törekvő, önmagát állandóan kontrollálni próbáló személy, és az a fajta kép, ami sokak szemében kialakult Bolberic Pálról, hogy fölényes, hogy lekezelő, hogy a vizsgázókkal szemben nem mindig a legbarátságosabb, ilyen emlékek sokak számára fönnmaradtak. Ez egy védekezés volt a népszerűség és az azzal járó nagyon nagy elfoglaltság ellenében. Tehát próbált védekezni azzal, hogy egy olyan szokás rendet vett föl magára a külvilággal szembe, hogy őt hagyják békén, hogy tudja figyelni arra, ami őt igazán érdekli, az alkotásra, meg a beszédekre való fölkészülésre. Na hát ember volt, ízig-vérig ember volt, volt egy kis hiúság benne, de nagyon értékes életút volt, és a naplóban ez a küzdelem úgy át jön egy kicsit a kamasz, vagy a 20 éves fiatal ember hogyan igyekszik magát méltóvá tenni a legszentebb hivatásra.
Miért az engedelmesség iskolája lett a címe?
Pont azért, mert az egyik legnagyobb probléma volt az engedelmesség számára, hogy ha nem ért valamivel egyet, akkor is mérlegelje, hogy hogyan kell arra reagálni a papként, szeminaristaként a jövőben, vagy a konkrét helyzetben. Tehát az engedelmesség iskolája volt számára a szeminárium, amelyet végül is sikeresen elvégzett, és nem biztos, hogy tovább nem küszködött ezzel a problémával, már fölszentelt papként, meg professzorként, de nagyon tisztességesen, hűségesen élte végig életét, viszonylag fiatalon hagyott itt minket, nagy hiány számunkra.
És kiknek ajánlott a könyvet végül?
Minden keresztény értelmiségi számára egy fontos és élménydús olvasmány szerintem, tehát kispapoknak, papoknak, és hát minden igényes olvasónak azt hiszem, hogy tanulságos és hasznos elolvasni ezt a könyvet.
Az engedelmesség iskolája címmel jelent meg Bolberic Pál lelki naplója, melyet 1963 és 68 között vezetett az esztergomi szemináriumban, illetve Budapesten a központiban. A szerkesztőnek, Szerdai Csongornak köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk mára véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Kvaszinger Jenő és Fehér József, az adás szerkesztője pedig Tikovics Ernő volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Világszintű elismerésekben, Grand Pinay díjban, Aranyember díjban és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez, amelyeket így az elmúlt években, vagy mondhatom azt, hogy évtizedekben, mint te, mint pedig a kórus magáénak tudhat. Hogyan indult ez az út, milyen lépcsőfokok vezettek addig, hogy ennyire színes, gazdag, és hát gondolom tele van a naptáratok, ennyire sok rétűben megmutathatjátok a tehetségeteket szerte a világon.
Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, köszöntöm a hallgatókat is, ez számomra megtisztelő, hogy elmondhatom, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk. Évtizedekről még nem beszélhetünk, hiszen a Vox Mirabilis kamarakórus 15 éves összesen, és nekem nagyon sok elődöm volt, akire felnéztem, karvezetők, kórusvezetők, karnagyok, és én úgy szerettem volna, hogy egy olyan kórust kialakítani, ez a mottóm is, hogy nem csak kórus. Amellett, hogy nagyon elkötelezettek a kórustagok, nagyon tisztán, szépen énekelnek, képzik saját magukat, és egy nagyon komoly hangképzés van a kórusban, amit én tartok, és sokszor hívok segítséget ehhez. Ez vezethetett talán oda, hogy most ilyen eredményeket értünk el. Én szerettem volna egy más típusú kórust létrehozni, ami elsősorban közösség, és akik elsősorban összetartanak, és nem csak egy csapat, aki összejár énekelni, és magas szinten énekel, hanem egymást segítik, és mindenféle egyéb társadalmi megmozdulásban, jótékonyságban részt vesznek. Viszont kiválogattam azokat a komoly énekeseket, akik erre elköteleződtek, nem azokat, akik profin énekeltek, hanem azokat, akik erre elköteleződtek. Mi kamarakórus vagyunk, tehát 30 maximum a létszámunk, de nagy kórusként is meg tudunk jelenni, hiszen most már lehetővé teszi az elvégzett munka, hogy nagyon komoly nagy műveket is elő tudjunk adni, akár kisebb létszámmal is.
Ha jól értem, nem profi énekművészekből áll a kórus, hanem pusztán csak zeneszerető, egy szónak a jó értelmében vett amatőr művészekből?
Így van. Mi egy amatőr kórus vagyunk. Az amatőrség az egy kicsit pejoratív ma Magyarországon, ezért én sem szeretem használni, de az amatőrség az azt jelenti, hogy nem ebből élünk. Orvosok, pedagógusok, óvónők, menedzserek, vagy például labor igazgatók, mindenféle szakma megtalálható itt nálunk. Igazából ebben a kórusban én vagyok az, aki profi. Van ugyan még két zongoratanár, akik szintén ugye tanárok és zenetanárok, de mindenki másnak más a szakmája. Műszaki ellenőr, előadó, boltban dolgozó, vagy adminisztrátor, tehát sorolhatnám. Egy cél vezet minket, profin énekelni, profin megjelenni, és nem csak az, hogy mi nagyon magas szinten énekeljünk, hanem mindent, amit egy profi kórus csinál, ugyanúgy csináljunk. Tehát nem csak a megjelenésünk, a bevonulásunk, a magas szintű éneklésünk, hanem hogy elkötelezettek legyünk, és hogy mi egy olyan közösséget tudjunk megmutatni, akik túllépnek a kórus, és túllépnek az amatőr kórus megfogalmazásán. Ez számomra azért is érdekes, mert bárhol megjelenünk, és tényleg szerénytelenség nélkül mondom, szinte nem hiszik el, hogy mi amatőr kórus vagyunk. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy összeválogatott profi csapat, és ha azt mondom, hogy igen, most már igen, azért, mert az elkötelezettség mindenkit a profizmusra sarkal. Arra, hogy gyakoroljon, arra, hogy eljárjon esetleg külön énekórára, arra, hogy részt vegyen a kórusnak minden megmozdulásában. Tehát amatőr kórus, de igyekszünk mindent profint csinálni.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen háttérrel még inkább a hallgatóink számára is egy meglepetés, és talán a kórus számára is meglepetés volt. Nem biztos, hogy ez a legutóbbi fellépésetek, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb volumenű, ami nemrégiben volt, a World Peace Choral Festival. Ha le lehetne fordítani, akkor ez ilyen világbéke fesztivál és verseny, amelyre meghívást kaptatok, ennek a résztvevői voltatok. Hogyan lehet kieszközölni egy ilyen meghívást? Tehát beszéltél már arról, hogy mire törekedtél a közösségépítésben, és hogy mennyire elkötelezettek a tagok, de milyen lépcsőfokok vezettek el addig, hogy nem is ti neveztetek erre a versenyre, hanem titeket kerestek meg, és úgy kaptátok ezt a meghívást, felkérést.
Igen, most már néhány éve meghívásokat kapunk, és nem nekünk kell jelentkezni valóban. Nagyon komoly munka van e mögött, rengeteg fellépés, rengeteg gyakorlás, rengeteg egyéni hangképzés, rengeteg kis csapatban való éneklés. Tehát én 15 évvel ezelőtt, amikor ezt a kórust elindítottam, illetve a templomi kórusból, ami megvolt már előtte is, és egy nagyon jó kis csapat volt, gondoltam, hogy szerintem többre is képesek vagyunk, és ezáltal több fiatal is csatlakozott hozzánk. És ez például Magyarországon különleges, hogy nekem a kamara kórusomba 7 tenor, 7 basszus van, ami egy nagy kórusnak is bizony örömére válna. Azért, mert én azt látom, hogy a fiatalok el akarnak köteleződni. Csak meg kell nekik mutatni, hogy hova lehet elköteleződni. És amikor megkérdezik, hogy hogy tudom rávenni ezeket a fiatal 20-30 éves fiúkat, hogy fölvegyék a lakcipőt és a smokingot, akkor én nem értem a kérdést, hiszen alig várják, hogy fölvegyék egy-egy szereplés alkalmával. De visszatérve erre a bécsi világversenyre, ez számunkra azért volt nagyon különleges, mert itt több lépcsőfokon kellett átmenni. Tehát először is meghívást kaptunk, aminek már nagyon örültünk. Utána a második lépcsőfok az volt, hogy a beküldött felvételek alapján is kiválogattak minket. A harmadik lépcsőfok pedig az volt, hogy megmondták, hogy mi lesz a kötelező mű ezen a versenyen. Na most ott már szintén kiestek kórusok, és maradtunk jó páran azért, mert 35 kórus 27 országból. Tehát valami elképesztő, hogy Brazíliától, Ausztrálián keresztül az északi országok, a keletiek, a japán, a Fülöp-szigeti, a kínai, tehát hogy mindenhonnan volt. Hihetetlen volt ezt különben látni, és hihetetlen volt azt látni, hogy mindenki profin működött ott is, tehát hogy tényleg nem volt ez a nem tudom hova megyek, nem tudom mit csinálok. És hát nyilván ez egy Edward Elgárnak a The Shower című műve volt, ami egy nagyon nehéz mű. Egy ilyen kis falatnak tűnik, de nagyon nehéz ezt megcsinálni és elénekelni. Amin számunkra rendkívüli volt, hogy a zsűri a mi kötelező művünket ítélte a legjobbnak, ami tehát nagyon, nagyon izgalmas. Viszont ugyanakkor ezt az angol művet hallani a braziloktól, vagy a mongoloktól például, ez számunkra rendkívül izgalmas és érdekes. És itt nem is kifejezetten a kiejtésre gondolok, hanem a zeneiségre, a zenei megformálásra. És amikor Bécsben, ugye ez egy fesztivál is volt, tehát napi legalább 2 vagy 3 koncertet is kellett adnunk itt, ott, amott, idősek otthonában, templomokban, aztán az enszékházban. Tehát sok-sok programot szerveztek, hogy gyakorlatilag ez is elég lett volna, hogyha verseny nincsen, és a versenyen pedig a bécsi fiúkórusnak a koncerttermében énekeltünk. Hát ott is nagyon nagy siker volt, és bejutottunk a kvázi döntőbe, amit pedig a Muzikferányban szerveztek és rendeztek, és én bevallom őszintén a mi kórusunknak, nekem a célunk az volt, hogy a Muzikferányban énekeljünk. Az, hogy hanyadikok, meg hogy. Persze, amikor már ott van az ember, akkor már gondolja, hogy fú, azért most már jó lenne még valamit elérni, de bemenni oda egy jó értelembe vett amatőr kórusként, és ott énekelni, hát ez egy olyan felemelő érzés volt, és olyan döbbenet volt, hogy volt, aki utána sírva fakadt, mert örömében, mert hogy ezt meg tudtuk lépni, ezt a dolgot. Tehát nincsenek szavak, amikor befejeztük a műsorunkat, és a Muzikferány közönsége ovációban tört ki. Tehát gyakorlatilag földbe gyökeredzett a lábunk, és utána szinte inteni kellett a kórusnak, hogy akkor vonuljunk le, mert tényleg döbbenten álltunk ott. Nagyon-nagyon nagy siker volt, ez talán a 15 évnek a legnagyobb sikere eddig. Azóta persze már megjártuk Szerbiát is, és onnan egy külön díjjal jöttünk haza. A nemzetközi zsűri nagyon jónak ítélte a kórusnak a fellépését, és biztatott minket, hogy sok-sok versenyen vegyünk részt. Nem célunk a versenyzés igazából, de időnként el kell helyezni magunkat, hogy hol tartunk. És amikor például a mongolok nyerték meg ezt a bécsi versenyt, mi pedig másodikok lettünk, akkor azt kellett látni, hogy óriási, hihetetlen profi volt a mongol csapat, akik, tehát minden egyes megjelenésük és megszólalásuk példa volt számunkra, és mindig van honnan és mit tanulni, és szerénynek kell lenni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy vannak nálunk jobbak, és szerintem mindig lesznek nálunk jobbak, és azoktól tanulni kell.
Mennyire lehet egy ilyen világversenyen, fesztiválon, és egyáltalán céle az, hogy az ember az anyanyelvén énekeljen, és az anyanyelvén mutasson be egy művet?
Feltétlenül. Elengedhetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy magyar kórusmű nélkül nem lehet. Nem lehet. Nem csak azért, mert óriási a magyar kórusmű irodalom, hanem azért, mert a magyar nyelv egy olyan különleges, hogy egyszerűen, tehát azt látjuk, hogy a zsűri hátradől, és hallgatja, és figyeli. És ott akotta a kezébe, de hogy annyira élvezi a magyar nyelv különlegességét, hogy gyakorlatilag szinte a kórusmű végére jut eszébe, hogy hoppá-hoppá, jó lett volna valami zeneileg is figyelni vagy írni, mert nyilván mindig van kritika, amit lehet írni az éneklésünkre. Daróczi Bárdos Tamás Madárettető című különleges, de nehéz művét vittük oda. Ritmikailag is nehéz, megszólalásában is, ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog, de ezen kívül kortárs műveket énekeltünk, mert nekünk az egyik specialitásunk a kortárs magyar, külföldi, egyházi és világi művek. Nagyon-nagyon szeretünk kortárs műveket írni. Nagyon sok magyar zeneszerző ír nekünk kortárs műveket, még nem is tudtuk mind bemutatni. nem bírtunk sort keríteni rá, attól függetlenül, hogy egy évben minimum 30 fellépésünk van, és nagyon-nagyon sok, közel 40 új művet tanulunk meg. Hát ebbe azért van munka bőven. A külföldi kortárs műveket is nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon élvezik a kórustagok, amikor egy ilyen új művet tanulunk. Van, hogy ők hoznak, vagy ők mutatnak, hogy, és visszakérdezek, hogy nem lesz ez túl nehéz? Nem. Például a férfi karommal és a női karommal is, akik ugye ilyen 10 főből állnak, külön is szoktam énekelni, megszólaltatni műveket. 9 szólamú férfi kari művet énekeltünk el, és egy 6-7 szólamú női karit is külön. Mindegyik külön-külön kiemelkedő, és együtt meg pláne.
Kedves hallgatóink, vendégünk Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezető karnagya.
Ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés is, hogy nyilván szükség van arra az elkötelezett tanulásra, ami ezt a folyamatot megelőzi, vagy ezt a versenyt, egy-egy fesztivált megelőz, de mennyire viszi a művészeti vezető a karnagya vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni, legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni, többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön incsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta, egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék, tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém, azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva, ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a négy énekli, akkor az énekli. Az a nyolc, akkor az, szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem négyet kell, vagy ötöt, vagy hatot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az egyet ő meg tudja tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy, főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom négy sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul. Tehát, hogy mindig valami más. Vagy hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betöltöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szoporánok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezető karnagyával, Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.